Imádkozzunk! A mi segítségünk és imahét záró együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, elnézést kérek a rekettes hangomért, tegnaptól környék ez a hűlés, és egy kicsi lázzal indultam ide, de annál izgalmasabb a lámpaláz, mert először vagyok ezen a szószéken. Isten tegye áldottá a mi együttlétünket. Énekelj kezdőénekünk testvéreim a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik, Te rólad zeng dicséretünk. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg Isten igéjét a János evangéliumának 4. részéből, a 28. verstől kezdődően. János evangélium a 4. részéből, a 28. verstől olvasom az igét. Ott hagyta azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és azt mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Nem ez é a Krisztus? Kimentek azért a városból, és hozzámentek. Aközben pedig kérték őt a tanítványok, mondván, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, van nekem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Azt mondták azért a tanítványok egymásnak, hozott-e neki valaki enni? Jézus azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül, annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, mondván mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minélkünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és énekeljük Isten nevének dicsőítésére a 412-es éneket. A 412-es ének mind 3 versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Yeah.
imádkozzunk. Szerető Istenünk, édesatyánk, imaizáró napon jöttünk a te színed elé, hogy hálaszót mondjunk a te legnagyobb ajándékodért, amivel minket is megleptél. Köszönjük, hogy ismerhetjük Isten legnagyobb ajándékát, a testben megjelent Krisztust, a világ üdvözítőjét, a békesség fejedelmét, a szeretet urát. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy nem csak a samáriai asszonyt kerested fel az ő lenézettségében, kivetettségében, kiközösített állapotában, az ő bűnös magányában, hanem minket is felkeresel, és minket is megszólítasz, azért, hogy a te szavadra újuljon meg a mi életünk, szakadjanak le a bűnbilincsek, gyújjon világosság a szívünkben, hogy fölegyenesedjék bennünk a lélek, és tudjuk fölvállalni a veled való járás örömét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy most is gazdagító jelenléteddel akarsz megáldani minket. Dús kincsedből hozol elő egy újabb adagot nekünk, azért, hogy meggazdagítsd a sokszor szegényes, üres, benső világunkat, hogy megajándékozz minket a bűnbocsánat örömével, a tisztaságnak a lehetőségével, a mennynek a szentségével. Kérünk téged, Istenünk, hogy könyörülj rajtunk, hajolj le hozzánk, áldj meg minket, és beszélj úgy a szívünkre, ahogyan tetted Jézus Krisztus által a samáriai asszonnyal, akinek megmondott, ami megváltunk, mindent, amit cselekedett, azért, hogy ezután másként cselekedve a te dicsőségedre éljen. Ezt végezd el bennünk is, Urunk, a te szent lelked által, Jézus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és készüljünk Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első két versét. A 250. ének így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. A János evangéliumának 4. részéből, a 39-től 42-ig terjedő versekből. A Samária asszony történetének záró szakasza következik, János evangéliuma 4. részéből, a 39. verstől kezdődően. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül, annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, mondván, mindent megmondott nekem, amit cselekedte. Amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték Jézust, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Eddig tart az alapítás. Drága testvéreim, estéről estére tanúi voltatok annak az imahét rendjén, hogy milyen élesben zajlott a párbeszéd, ami üdvözítünk Jézus Krisztus, és ez a félpogány asszony, a samáriai asszony között. Különös lelki küzdelem volt ez a javán. Egy olyan tusa, ami Jézus részéről indult az asszony érdekében. Ez ma is így történik. Isten a kezdeményezője a bukott emberi élet megmentésének. Isten az, aki elindul, mint ahogy elindult Jézus személyében a Jákob útjához, azért, hogy ott leülve bevárja azt az asszonyt, akinek fogalma sem volt arról néhány perccel korábban, hogy miféle nagy meglepetésben lesz része. Hogy maga a testben megjelent Isten fogadja őt, áll vele szóba, és kezdi elvégezni az ő életének a megtisztítását, azt a különös lelki gondozást, aminek nyomán meggyógyul ez a félre csúszott emberi élet. Testvérek, a múlt századnak egy neves francia írónője, Simone Weil kérdezi, ugye nagy baj, ha Isten ellen küzdünk, és nem győz le minket. Nagy baj, ugye, ha Isten ellen küzdünk, és nem győz le minket. Hát itt abban csúcsosodik ki ez a nagyon szép és közismert történet a samáriai asszony kapcsán, hogy Jézus hódító szeretete legyőzi őt. Ugye, ahogy történt ez az Ószövetség nagy birkózása rendjén, amikor Jákob a Jabbó folyó gázlójánál éjszaka tusába keveredik, birkózásba keveredik, egy ismeretlen személlyel, Isten küldöttjével, hogy aztán, amikor hajnalodik, akkor kiderüljön, hogy legyőzetett Jákob, ennek pedig látható külső jele az volt, hogy bicegve sántán hagyta el ennek a küzdelemnek a szinterét. Mégis Isten azt mondja neki, ezután nem Jákob lesz a neved, hanem Izrael. Miért? Azzal indokolja Isten embere, küldöttje, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Miféle győzelem az, kérdezhetnénk, ha Jákob sántítva csipőjére bicegve megy tovább az Istennel való nagy küzdelemből? Az az igazi győzelem, ugyanis, testvéreim, amikor egy ember engedi magát Isten által legyőzni. És ennek az asszonynak az élete éppen azért tudott kivirulni, helyre kerülni, meggyógyulni, mert engedte hogy legyőzze őt Isten mentő szeretet. Ez a különös küzdelem zajlik hát itt, és ennek a záró fejezetét halljuk, amikor kiderül, hogy Jézus tökéletesen áthidalja azt a hatalmas ellentétet, ami ott feszült abban a korban zsidók és samaritánusok között. Erről biztos hallottatok részletesebben a hét folyamán. Ott feszült férfi és nő között, hiszen ő teljesen alacsony rendűnek volt, minősítve abban a férfi uralt a társadalomban, és lám Jézus áthidalja, legyőzi azt a hatalmas szakadékot, ami ott tátong férfi és nő között, zsidó és samaritánus között. Mert hogy Jézus a Mikeási profécia értelmében a mi békességünk. Ő a békesség fejedelme. Azért jött ebbe a világba, hogy áthidalja azokat a szakadékokat, amik ott tátonganak közöttünk sokszor. Férj és feleség között, talán az elhidegülés miatt, talán egy hűtlen lépés miatt, talán már a közöny miatt, de ott tátong a szakadék generációk között, szülők és gyermekek között. Nem talál a szó már a serdülő gyermek és az anyja vagy az apja között, vagy ott van sokszor még a gyülekezeteinken belül is a feszültség egyik vagy másik ember között, és bizony Jézus éppen ezért jön, hogy áthidalja ezt a szakadékot. Ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz az Efézusiakhoz írt levél második részében, a 17. versben. Eljövén békességet hirdetett nektek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Lerontotta közbevetett válaszfalat, az ellenségeskedést. Az ő testében, a kereszten megölvén az ellenségeskedést. Az ellenségeskedés is bűn, és ezt is a keresztre viszi Jézus, hogy megölje. Amikor ő meghal a kereszten, halljon meg vele együtt minden emberi ellenségeskedés. Minden olyan bűn, ami szétválasztana minket. Ami nem enged minket békességben, csendben és szeretetben együtt élni. Most hát ez történt Jézus Krisztus érkezésével. Nem csak a Samária asszony életében, hanem ezt szeretném megvalósítani a mi életünkben is. Hogy ne kelljen nekünk panaszkodnunk úgy, ahogy az asszony kénytelen volt megfogalmazni, hogy nincs férje. Hallottatok erről is egy igehirdetés ezen a héten. Nincs férje, nincs társam. Vagy ahogyan a tanítványok kénytelenek voltak egy adott helyzetben bevallani, mikor rájuk kérdez Jézus, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Nincs. Üres a háló, üres a szív, üres a gyomor, üres a markunk, üres a zsebünk. És ennél lesújtóbb állapot nincs. Ahogy József Attila fogalmazta egyik nagyon döbbenetes versében, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsöm, se szemfedőm, se csókom, se szerető. Vagy ahogy olvastuk az evangélium egyik gyógyítási történetében, amikor Jézus rákérdez egy beteg béna emberre, akarsz-e meggyógyulni? Úgy válaszol, nincs emberem, uram, nincs, aki bevigyen a gyógyvízbe, amikor az megpesd. Van-e ennél fájdalmasabb dolog, amikor ilyen megállapítást kényszerül tenni az ember? Hogy nincs emberem, hogy nincs társam, nincs, aki igazán megértsen, nincs, aki igazán szeressen, nincs, aki rám nyissa az ajtót, nincs, akivel úgy álljak szóba, mint testvér a testvérvel. Nincs, akiben megbíznom, vagy talán bennem sem bíznak meg mások. Ezért megyünk el olyan idegenül sokszor egymás mellett. Az István a király neves rock operában feltör az egyik szereplő ajkán a kívánság, a vágy, ami sokunknak az óhaja, valakinek holnap le kell győzni a sötétséget. Mondd, te kit választanál? valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot. Mondd, te kit választanál? És mi tudjuk, hogy kinek van hatalmában legyőzni a lelki sötétséget. Kinek van hatalma megváltani a világot? Egyedül annak a Jézus Krisztusnak, aki megérkezett a Jákob kutyához, aki megérkezett a Samária asszony szétzilált életébe, hogy rendet teremtsen abban. És aki meg akar érkezni a te életedbe is, az én életembe is, hogy a mennyei rendet megteremtse ott, ahol a bűneset óta nincs mennyei rend, ahol nincs igazi békesség. Most hát ezért jön Jézus, hogy ezt megvalósítsa, nem csak a Samária asszony életében, hanem a mi életünkben is. Egyszer egy vidéki farmon élt két testvér egymás szomszédságában, és egy napon egy jelentéktelen félreértés miatt összevesztek és megharagudtak egymásra. Eddig kölcsönösen segítették egymást, de most teljesen elhidegültek egymást. Hiába volt a 40 éves jó szomszédi, jó testvéri viszony, most teljesen odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással. Egy szép nap egyszer egy idegen kopogtatva az idősebbik testvérhez, munkát keres, már el akarta küldeni, amikor kiderült, hogy egy jó ácsmesterről van szó, akkor szeget ütött a fejébe rögtön a gondolat az idősebbik testvérnek, hogy milyen jó lenne végérvényessé tenni ezt az ellenségeskedést a testvérem és közöttem. Hadd építsen fel ez az ácsmester egy olyan deszkakerítést, ami még átlátni se lehessen a testvérem telkére. Megegyeztek, kiadta neki a munkát, az anyagot, közben ő beutazott a városba, és este, mikor hazaérkezik, nagy döbbenetére nem egy kerítést talál a két farm közötti határvonalon, hanem a két farmot elválasztó kis völgyön keresztül egy hidat lát megépítve. Éppen akkor jön ki az öccse is, ő is csodálkozik, hogy hogy épített hidat az ő bátyja a kettőjük telke közé, mikor már rég nem járnak át egymáshoz. És rá is kérdez, hogy hát bátyám, azok után, ahogy én bántam veled, amiket én mondtam neked, te képes voltál hidat építeni az én telkem irányába? Elindultak egymás felé az új hidon, egymás nyakába borulva kibékültek. És örömükben ott akarták marasztalni az ácsmestert még néhány napig, hogy lenne itt még több más munka is. De erre így válaszolt ez a mesterember, nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem. Most ezt tette Jézus Krisztus. Sok olyan hely van ebben a világban, ahol hidat kell építenie. Sok olyan emberi élet van, ahol Jézus biztosíthatja az átjárhatóságot egymás irányba. Ó, milyen jó lenne elkérni ezt tőle most imahétzáró alkalommal. Akár családi vonatkozásban, akár barátok között, akár munkatársi viszonyban, akár szomszédsági viszonyban, éppen gyülekezeti tagok között átjárhatóvá tenni azt, ami korábban nem volt átjárható. Egyszer egy nagy városi bérháznak az udvarán nagy, zajos gyerekcsapat játszott háborúsdit. Egy darabig hallgatta az idős férfi az egyik lakrészbe, aztán kijött, és úgy finoman rájuk kérdezte, hogy gyerekek, hát mit csináltok ilyen zajosan? Hát háborúsdit játszunk. És az idős férfi azt mondja neki, gyerekek, nem jobb lenne békésdit játszanotok? Rántottak egyet a vállukon, nem is értették a kérdést, visszamegy a férfi a lakásába, aztán nem sokára föltépik az ajtót, a gyerekek berontanak hozzá, és kérdezik, bácsi kérem, mondja meg, hogy kell békésdit játszani? Testvérek, nem ez a bajunk. Háborúsdit tudunk játszani. Lásd, oroszok és ukránok, és mondhatnánk magyarok és románok, és sorolhatnánk a történelem sok-sok véres összetűzését, zsidók és samaritánusok, Tudtak háborúzit játszani. Tudták, hogy kell elkerülni egymást. De nem tudunk békésdit. Nem tudunk békésdit játszani. Lám ezért jött Jézus, hogy megtanítsa a samári asszonyt, az ő lakótársait abban a faluban, vagy kisvárosban, sikárban. Békésdit játszani. És az asszony, mikor megtelik a szíve a Jézustól nyert békességgel, a bűnbocsánat örömével, akkor berohan a városba, és elhíreszteli, hogy itt találtam egy embert a Jákob kutyánál, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Jöjjetek, lássátok, ti magatok, vajon nem ezé a Krisztus? Nem sokat prédikál, nem sokat győzködik, hanem hívja az embereket, a lakótársait, a szomszédokat, az ismerősöket, hívja magához Jézushoz. Nem sokat teketóriázik ez az asszony, és nem töpreng azon, hogy vajon milyen hitelesen fog az én szavam hangzani. Azok után, hogy ismerték robot múltamat, azok után, hogy sokan kikerültek, kiközösítettek maguk közül, lenéztek. Ez az asszony tele szívvel, túlcsorduló lélekkel, Isten szeretetének a birtokában, az Isten ajándékát megnyerve megy, hogy ezt az ajándékot szétossza falustársainak. Testvérek, ez a misszió területére vezet el minket. Mégpedig arra a misszióra, ami sajnos, vagy őszintén, ami egyházunkban olyan döcögősen működik, vagy alig-alig működik. Hol vannak azok a lobogó hitű, tele, túlcsorduló szívű keresztjének megváltottak, akik viszik az evangéliumot, és mondják munkatársaknak, szomszédoknak, barátoknak, rokonoknak, akiknek az élete úgy megváltozott, hogy már rájuk kérdeznek kíváncsian a környezetéből. Mi történt veled? Hogy nem bosszankodsz, mikor más ilyen helyzetben bosszankodnak? Hogy van még türelmed ahhoz a kibírhatatlan munkatársadhoz, vagy anyósodhoz, vagy nem tudom kihez? Akkor elmondhatod, ha tele van a szíved a Jézus békességével, hogy én megismertem az Isten ajándékát. A beszélgetés elején, amikor vonakodik az asszony Jézusnak vizet adni, és hivatkozik arra, hogy hát egyáltalán nem is állhatnánk mi szóba egymással, zsidók és samaritánusok, ráadásul egy férfi és nő, hogy kérsz te tőlem vizet? Akkor Jézus azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki vizet kér tőled, adnál neki, de ő is adna neked valami külön vizet, mint ami ebben a kupban van. Az Isten ajándékával gazdagítana meg téged. Ismered-e az Isten ajándékát, drága testvére? Vajon a tied-e teljes egészében az az üdvösség, amit Jézus Krisztus hozott? Olyan jó lenne komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel, és tisztázni a szívünk mélyén, hogy hol is tartunk mi ezen a téren. Vajon ismerjük-e az Isten ajándékát? Vajon megszűntünk-e már kételjeinkben Isten ellen berzenkedni, vagy éppen lázadozni, vagy morgolódni, vagy zugolódni és panaszkodni? Vajon átéltük-e ennek a hatalmas fordulatnak a csodáját, amit átélt ez a samári asszony? A 19. század közepén halt meg egyik neves német költő, Heinrich Heine, aki elég sokat tusakodott, írt, hadakozott Isten ellen, egyház ellen, Biblia ellen. És bizony, amikor megbetegedett, 1848. februárjában rádöbbent arra, hogy meg kell neki is békülnie Istennel. Bevallotta nagyon őszintén azt, hogy minden nagy irodalmi alkotása, minden filozófiai kutatása csődöt mondott, semmit nem ér, amikor el kell számolnia az ő életével, Isten színe előtt. És ekkor írta le ezt a döbbenetes vallomását verses formában. Uram, a lantom összetörve, a Krisztus szikla törte össze, csak egyet kérek, porba omoltan, bocsásd meg, amit eddig dalottam. Uram, a lantom összetörve, a Krisztus szikla törte össze. Az a lant, amin ő istentelen dalokat énekelt. Az a lant, amin sokszor a béke helyett a háború dalait szitottuk. Milyen jó lenne, ha összetörnének ezek a lantok a mi kezünkben, a mi életünkben is. Az ellenségeskedésnek a lantja, a kishitűségnek, a közönynek, vagy éppen a vaskos hitetlenségnek a lantja. Hogy aztán valami új hangszer kerüljön a kezünkbe, ami mennyei dallam szólaljon meg. És ezt sugározzuk mi környezetünk felé. Csak egyet kérek, porba omoltan, mondja megalázkodva a német költő. Bocsásd meg, amit eddig daloltam. Az asszony így jut bocsánatra Jézus közelébe. Talán ötszörös házasságtörésen ment keresztül? Nem tudjuk pontosan. Elemezgetik, boncolgatják íráskutatók, hogy valószínű, hogy ötször kosaraztak és bocsátotta el a férje. Öt férje egymás után. Mások arra is tippelnek, hogy netán özvegy is lett néhányszor. Mindenképpen volt mit megbocsátania. Mint ahogy van mit megbocsátania Istennek a mi életünkben is. Mert azt mondja Pál a rómaiakhoz írt levélben, hogy nincs egy igaz ember sem. Mindnyájan elhajlottunk, egyetemben megromlottunk. És mindnyájunknak nagy szükségünk van erre a bensőséges, személyes találkozásra azzal, akit itt ez az asszony fokozatosan kezd egyre közelebbről megismerni. Figyeljük, először azt mondta, Uram, látom, hogy próféta vagy. Aztán Krisztus, aztán a világ üdvözítője. Egyre inkább megnyílik a belső lelki látása, és ismeri fel Jézusban az Isten nagy ajándéka. És ezért csordul túl a szíve az örömtől. Ezért lesz misszionárius az ő lakóhelyén. Ezért viszi tovább az Isten beszédét, és hívogat másokat is Jézushoz. Abból a városból sokan hittek a samaritánusok közül annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett, mondván, hogy minden megmondott, amit cselekedett. Az Isten beszédét továbbította. Ó, ez a beszéd, ez az élet forrása. Az Isten szava, az ő igéje, amivel Isten teremtette ezt a világot, amivel mennyei rendet teremt egy szétzilált ember életben. Az Isten szava az, ami világosságot gyújt, ami káoszba fulladt életünkben. Az Isten szava az, ami irány szab a tanácstalanul bolyongó embernek. Olyan jó lenne ráérezni arra, hogy mit jelent az Isten szava. Micsoda hatalmas érték, hogy még szól, hogy minket is keres, személyesen megszólít. Azért, hogy aztán mi is higgyünk az Isten szavának, és ennek nyomán egyre többen higgyenek, és mások is átéljék az Isten ajándéka megismerésének az örömét. Egyszer egy hitetlen ember egy egész csomag ateista irodalmat küldött egy fiatalember. Azt tanácsolta neki, hogy olvassa el őket, és vegye észre, mennyire különbek azok a Bibliánál. A fiatal ember a következőképpen válaszolt ennek az ateista embernek. Tisztelt Uram, ha tud nekem küldeni valami jobbat, mint a hegyi beszéd, valami szebbet, mint a tékozó fiú és az irgalmas samaritánus története, valami vigasztalóbbat a 23. Zsoltárnál. Olyan törvényeket és szabályokat, amelyek magasabb mércét állítanak fel, mint a 10 parancsolat, vagy Jézus Krisztus aranyszabálya és nagy parancsolat, Isten és az ember szeretetéről. Valami olyat, ami jobban kijelenti Isten szeretetét és kegyelmét, mint a Biblia, akkor nagyon kérem, küldj el nekem a lehető leggyorsabban. Ha tud nekem küldeni valami jobbat, mint a hegyi beszéd, valami szebbet a tékozó fiú történetét. Nincs jobb, és nincs szebb, és nincs meggyőző az Isten beszédénél, ami tele van Isten mentő szeretetével. És ezért célozza meg nem csak a Samária asszony szívét, hanem a mi szívünket is. Ezért ül le velünk is, ezért áll szóba velünk is, és ezért fakasztja föl az üdvösség forrása számunkra is, hogy aztán ennek birtokában mi is örömhírvivők legyünk mások számára. Hogyha látsz a környezetedben kétségbe esett embert, akkor tudd vinni neki a bátorítás igényét. Ha látsz félelemtől remegő embert, akkor idézd a Szentírásból Isten szavát, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ha vigasztalásra szorul melletted egy gyászolót, akkor a Szentlélek szava jusson a szívéig, és üzze el a gyász homályát és sötétségét. Ha beteg ágyon fekszik valaki, és kétségben van esve a sorsa felől, vidd el neki beteglátogatás címén az Isten vigasztaló üzenetét, bátorító szavát. Erre vár ez a világ, mint ahogy erre várt a Samária asszony, és erre várunk mi is mindnyájan. Hogy aztán egybeforva, mindnyájunk szava egybecsengjen a Samária asszonyéval, meg Sikárváros lakóinak a szavaival. Akik azt mondják, hogy mi magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Mi magunk hallottuk és láttuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Hallottad-e? Tudod-e, hogy ő a világ üdvözítője? Ő a te életed megtartója? Ő a te békességed forrása? Ő az, aki rendet tud teremteni a te életedben? Ő az, aki át tudja hidalni a szakadékot? Ő a mi békességünk. Ha tudod ezt, akkor boldog örömmel mehetsz te is, hogy légy ébresztő szavú bizonyságtevője a világ üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 419. ének első két vers. 419. ének így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésem. Thank you. Imádkozzunk! Köszönjük, szabadító Jézus Krisztus, hogy hozzánk is eljöttél. Köszönjük a karácsonyi angyali éneket, annak üzenetét. Született nektek megtartó az Úr Krisztus. Köszönjük, hogy ő a világ üdvözítője. Ő, ami bűntől meggyötört életünknek, békétlen szívünknek a megtartója, a megújítója. Ő az, aki vére árán váltott meg minket, és szerzett vissza a gonosz hatalmából, hogy visszavigyen az atyai ház nyugalmába és békességébe. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy ilyen nagy áldozatot vállaltál érettünk. Bementél az ellenséges samaritánus területre. Bejöttél ami ellenséges életünk területére is. Köszönjük a te hídépítő szolgálatodat. Köszönjük, hogy az általad épített hidon békülhetünk meg veled és egymással. Köszönjük neked azt a békességet, ami tőled árad. Köszönjük, hogy ennek birtokában lehetünk mi is békekövetekké, és hirdethetjük, hogy üdvözítő született a megtartó Krisztus. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk a mi jövőnket, holnapunkat egy szétzilált, háborús, veszélyes világban. Köszönjük, hogy te vagy, ami megtartunk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, magányos lelkeket. Légy irgalmas, gyógyító orvosuk. Vigyázz gyermekeinkre, szeretteinkre, az utánunk jövő nemzedékek tagjaira. Könyörű, hogy szót értsünk velük, és ők is velünk a te békességed jegyében. Köszönjük, hogy megáldod imahét záró urvacsorázásunkat, és adod a bűnbánó szívnek a bocsánat drága ajándékát. Jézus érdeméért. Amen. Csendben imádkozzunk Isten színe előtt. Áldott legyen Isten, aki meghallgatja szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Imai záró úrvacsorához készülünk. Énekeljük az úrvacsorára készülve a 264. éneket, annak mindkét versét. A 264. ének így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.